Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Andó Gergellyel beszélgetek, a Navigátor Világ magazin főszerkesztőjével. Még egyszer jó napot kívánok neked, és volt egy beszélgetésünk egy-két hónappal ezelőtt, de annyi minden történt azóta a kötött pályán, hogy érdemes ezt újra akár elővenni. Van itt két hír is előttem. Az egyik az, hogy a MÁV korszerűsíti a Flirt motorvonat flottáját. Ezek a 10-14 évvel ezelőtt beszerzett 60 darab piros színű motorvonat felújításáról van szó. Aztán van egy másik hír, ami talán még frissebb, hogy a Dunakeszi járműjavítóban az egyiptomi szinte teljes vasúti kocsi parkot gyártják majd, ezek meg új kocsik lesznek. És aztán nézegettem híreket, keresgéltem, Mexico City, Szófia, Japán, Egyesült Királyság. Azt látja az ember, hogy most ennek nagy reneszánsza van. Megosztanak nyilván a vélemények, hogy újat vagy felújítottat. És múltkor ebből volt egy érintőleges beszélgetésünk, hogy azt mondod, 30 év az ökölszabály. De mi dönti el az, hogy újat vagy régit? Felújítottat vagy teljesen újat?
Itt számos szempontot lehet mérlegelni. Általában azért az ár lesz az elsődleges szempont, amit mérlegel az, aki ezt beszerzi. És itt azért, amikor megvizsgálnak egy járművet, akár egy 30 éves járművet, hogy mik azok az alkatrészei, elemei, tartóelemei, amik még adott esetben egy további 20-30 évet kibírnának, akkor azért ezeknek az értékét nagyon jelentősre is ki tud jönni, akár 20-30-40%-a is lehet egy új jármű árának.
Tehát nem úgy kell képzelni, mint egy autót.
Ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy autót, itt nagyon túl vannak méretezve. Bizonyos alkatrészek azokkal az erőhatásokra való felkészítésre, amit egy ilyen járművet ér, de mivel ez az erőhatás nem nyírja szét a dolgot, és nem rozsdásodik át feltétlenül, ha ez megfelelően volt gyártva, kezelve, és olyan korszerű anyagvizsgálati technológiák állnak már rendelkezésre ultrahanggal és egyéb módon, amivel garantálni lehet, hogy nincsenek benne repedések, nem látható hibák.
Most már a sinekre teszik rá ezeket a szenzorokat, és fölött
abszolút,
átmegy a kocsi.
Abszolút, tehát hogy egy állapot alapú felújítás van, és nem csak azt nézzük, hogy hány éves a dolog, hanem azt is nézzük, hogy milyen állapotban van. És akkor ebből jöhet az, hogy annyi alkatrész megmenthető egy járműből, hogy az önmagában már felújításnak minősülő hatósági szemszögből is, hiszen a járműnek bizonyos legfőbb hordtartó elemei nem kerülnek lecserélésére. Az, hogy az utastérbe egy székcsere, klímaberendezés váltása, új ablak, ezek pedig a jármértékének, igen, ezek a jármértékének egy elhanyagolhatóbb részét teszik ki a forgóvázhoz, a vázszerkezethez és az egyéb ilyen energia elnyelő tartó rendszerekhez képest.
Tehát igazából a pénztárca dönti el, meg az dönti el egyébként, hogy mit akarok. Ugye, mert hogyha most alacsony padlót akarok, vagy emeletes vonatot akarok, azt nem lehet nyilván kihozni a meglevő klasszikus szortimentből, akkor újat kell. Igen. Más esetben maradhatok, ha marad minden mondjuk, mint egy metró alagútban, marad a pálya, nem tudom, mélysége, magassága, akkor maradhatok a felújítottnál
is. Ez pontosan jól látod, tehát hogyha egy infrastruktúra megfelelő szolgáltatási színvonalat képes nyújtani a 21. századi utas igényekre is, amit gyakorlatilag mi egy ilyen step free-nek, lépcsőmentes közlekedésnek fordíthatnánk, akkor gyakorlatilag fel tudjuk használni azokat az elemeket, amiket korábban, hiszen nem kell a jármű padló szintjét sem magasabbra, sem alacsonyabbra venni, illetve az is bizonyos szerencse, hogy mondjuk a korszerű igények azok inkább egy klimatizálás irányába jelentek meg, mint új igény. Ez viszont tömegében, egy jármű tömegéhez képest egy elhanyagolható súlyt képvisel, tehát azért ennek a beszerelése az általában megoldható egy magasabb szintű felújítás során, tehát ki lehet alakítani egy váz megerősítéssel olyan 1-2 méter hosszú helyeket, akár a tetőberendezésen, akár a járműszekrény alatt, ahova ezeket a berendezéseket fel tudják helyezni és működtetni tudják. Ráadásul azért, hogy ki látott ilyen autóbuszra szerelt klímát, azért ezek nem akkora dobozok fölfele nézve, mint amit a háztartásokban megszokhattunk. Tehát ezek bizonyos esetekben nagyon laposak, eloszlik a tömegük, és ezért nagyon alkalmasak arra, hogy egy felújítás során, korszerűsítés során ezek utólagos beépítésre kerülhessenek.
Igen, mert a közvélemény, azért mondtam az autót, mert ugye mindenki újat szeretne persze, és valaki azt mondják, hogy 20-30 éves, akkor az autóban gondolkozunk, és az már oldtimernek, meg öregnek szemben. Itt ugye egészen másról van akkor szó. Tehát mondjuk akár jó példa a hármas metró, ugye a metrovagon most az felújította azokat a szerelvényeket, azokat abban az adott pályán tudnak most haladni, ami pedig a 21. század kívánsága, igénye, az pedig át lehet alakítani a klasszikus meglevő alapokon.
Hát mondjuk a 3-as metrónál a 21. század igénye például az volt, hogy az áramot visszatáplálja a hálózatba, eddig ezt hőhatására az alagútat fűtötte a fékezéskor keletkező energia, tehát például ez egy jelentős energia megtakarítással járt a 3-as metró esetében.
Hogy a hűvösebb az alagút.
Hűvösebb az alagút egyrészről, másrészről viszont áramot törez vissza, ez egy 20-30%-kal csökkenti a villanyszámláját a metrónak.
Ez mondjuk a felújítás, de amiről az egyik hírben beszél, és akkor ide tartozik a MÁV korszerűsítés, a FLIRT.
A FLIRT korszerűsítés az valójában egy típus egységesítést jelent, itt is azt a szempontot tartják szem előtt, hogy minél nagyobb az és egységesebb a flotta, fajlagosan annál olcsóbb egy járműre vetítve a karbantartási költsége.
Mert csak 10-15 év telt el, nem 30, ez csak ráncfelvarrás.
Igen, minden járművet az élettartam a felénél érdemes egy nagyobb felújításnak alávenni, az a vasúti és a busz közlekedésben egy teljesen megszokott dolog, mert addigra elfáradnak alkatrészek, illetve az intenzív használat után az utastér és egyéb elemek elkarcolódnak, elromlanak, tehát hogy ez egy teljesen benne van a technológiában, és ezt lehetővé is teszi a korszerű járművek kialakítását, hogy viszonylag könnyen moduláris felépítésüknek is köszönhetően cserélhetők benne azok az alkatrészek, amiket kell, és ez garantál egy következő futást, de ez egy nagyon jelentős összeg, tehát itt a gyújjármű értékének akár 15-20%-át is rá kell költeni egy ilyen életciklus közepi nagy javításra, de ez azért bele van tudva, kalkulálva a teljes élettartam költség.
És akkor ez nem régiós történet, és nem régiós felfogás, ugye, mert azért hoztam itt a beszélgetés elén csak a városokat, meg az országokat, vagy földrészeket, szóval ez láthatóan most a világ elérkezett oda, ugye, hogy ezeket a 20-30 éves periódusokat szinte mindenhol.
Hát a világ
kezelik.
Egy kettős hatásban van, egy nagyon erős városiasodás még mindig, tehát hogy az emberek egy nagyváros és annak agglomerációjába az költöznek a tanyavilágból, ezek terjednek szét, egyre intenzívebb, egyre nagyobb az igény,
nagyobb,
hogy ne a kétszer
egy
sávos utakon vigyük be az embereket a városközpontba, hanem kötött pályás eszközökkel, ehhez vagy új eszközöket kell beszerezni, vagy a meglévőek kapacitását növelni, mindegyikre találhatunk számos példát. Tehát mondjuk van egy 8 kocsis vonatunk, ami régi hagyományos kocsikból áll, és mondjuk az üzemeltető vesz hozzá még két vadonatúj korszerű jár kocsit, ami már alacsony padlós klimatizált. Tehát, hogy nagyon sok megoldás van arra, hogy ezt milyen költséghatékonysággal lehet ezt csinálni, vagy milyen vegyes üzemekben lehet gondolkodni. Tehát ugye azért láttuk a 3-as metrónál is, hogy egy ideig a régi meg az új szerelvények felváltva közlekedtek
ahogy
a vonalon.
Ahogy
érkeztek a felújítottak, ők azok forgalomba álltak, tehát hogy nem ördögtől való az, hogy egy vonalon korszerű és korszerűtlen járművek egyaránt közlekedjenek. És ez azért nagy mozgásteret ad az üzemeltetőknek. Tehát ebben a berobbanó igényben felértékelődött a már meglévő eszközpark, miközben van egy erős igény egy új eszközparkra, de hát ennek finanszírozása
tehát
is
ez
van.
Ez a felújítás alatt a zárusítás zavartalan, ugye ezt szokták írni az ilyen felújított bérházak, nem alul van egy kisbolt. Tehát ez
igen,
nagyon fontos, hogy közben tudjon működni.
De az is fontos, hogy utána is megfelelő kapacitásra tudjon működni.
Zökkenőmentesen.
És mivel a pénzügyi erőforrások nem végtelenek, tehát egy város nem engedheti meg magának azt, hogy az összes hévjárművet egy év alatt lecserélje, és egy nagyobb hálózatot üzemeltessen belőle.
Igen, emlékszem, a hévről beszélgettünk, azt azért hadd ékeskedjek. Most ez az emlékem, hogy a híveknél nem működik ez a felújítás.
Nem, hiszen ők 60 éves életkorukat érik el.
Tehát túl vannak a 30-on,
túl vannak a
30-on,
mert elérték a 60-at, és az a hatósági álláspont az Európai Unió területén, tehát ez nem egy magyar sajátosság, hogy egy 60 éves járműre már ezeket a szilárdsági számításokat nem szívesen garantálja senki, mert ezt már akkor nem lehet roncsolásmentesen elvégezni.
Tehát nem lesz opció a hívek felújítása minden valószínűség szerint, hanem ott új szerelvények
kell. Nem is opció, ott már újba kell gondolkodni, és ugye a 60 év az egy olyan kart, hogy mondjuk 5 év alatt szállították le a hévjárműveket, akkor ők 5 év alatt ki fognak kopni a 60. életévük születésnapjuk alkalmával, ünnepélyesen le fognak állni, és alkatrészeiket még donorként felhasználhatják más járművekben, csökkentve a karbantartási költségeket, de utána egy 5 év alatt elfogynak a járművek, és ebben az 5 évben kéne legalább ugyanilyen ütemben ezeket az új járműveket beszerezni, és ez egy hatalmas nagy összegű beruházás.
Menjünk akkor most át Dunakeszire a járműjavítóra, mert amikor olvastam ezt a hírt utasként, és tényleg nem hozzáértőket, akkor én meg is lepődtem, és nagyon örültem, de ez egy hatalmas lehetőség. Én azt olvastam, hogy Egyiptom szinte teljes, szó szerint így ki is írtam magam, szinte teljes vasúti kocsi parkját itt gyártják majd Magyarországon.
Hát Egyiptom...
És ezek új szerelvények ezek szerint.
Egyiptom hagyományosan a gonzmávag eszközeit jelentős számba használta.
Meg buszokat is nagy szeretettel,
vásárolt tőlünk, tehát van egy ilyen brand ott még a magyar műszaki termékek iránt, ami jól cseng. Ez egy szerencsés együttállás, hogy ez a kapcsolatrendszer fent maradt alkatrész utánpótlás miatt a gonzmávagnak az utód cégei a mai napig jelentős mennyiségű alkatrészt szállítanak Egyiptomba, ezeknek a koros eszközöknek a folyamatos üzemeltethetősége érdekében. És amikor egy kormányzati iparpolitika találkozott egy orosz szándékkal, meg egy egyiptomi igénnyel, akkor ez több év alatt kristályosodott egy olyan konstrukcióvá, aminek részeként a Dunakeszi járműjavító most orosz kézbe került.
Ami egyébként tud járművet javítani, felújítani és újat is gyártani?
Igen, ez egy nagyon komplex tevékenységet ellátni képes gyár. Korábban a világ jelentős vasúti járműgyártó cégeinek volt már tulajdonában, egy kanadai Bombardier lehet itt említeni, illetve most a kérőként a Stadler jelentkezett be, mint aki szívesen szerelne ott össze járműveket. A Stadlernek Szolnokon van egy forgóváz és kaszni készítő üzeme, de az elkészült forgóvázakat és kocsiszekrényeket eddig mindig más telephelyekre szállították el, Svájcba, illetve Lengyelországba összeszerelésre, és felmerült az igény, hogy ezt Magyarországon végszerelnék. A Stadler igényét egyébként az generálta, hogy Magyarországon legendásan nagyon nehéz most már ilyen ipari létesítményeknek megfelelő munkaerőt találni.
Ezt akartam kezdeni, ez rengeteg szakember is szükséges.
Igen, tehát itt az a szerencsés konstelláció van Dunakeszin, hogy még vannak szakemberek, ha nem is feltétlenül annyi, amennyi, de legalább valamennyi. A földterület biztosított, a csarnokok már állnak, tehát egy barna mezős beruházásként ezt a dolgot sokkal egyszerűbb ott megvalósítani, mint más helyen nulláról elkezdve építeni. Viszont ez az orosz projekt, ami most így a Dunakeszin egy ekkora hír, ezért az nem egy végtelen időtartalmú, tehát itt nem arról van szó, hogy most elkezdünk egy orosz típusú vasúti személykocsi sorozatgyártását, és ettől majd kedvet kapnak a német vagy angol adófizetők hasonló járművekkel utazni, hanem ennek az élettartama egy 5 év legfeljebb, ami alatt leszállítják az összes vagont, üzembe helyezik, és akkor itt gyakorlatilag elfogy a munka. Tehát ezeknek a gyáraknak az a nehézsége, hogy van egy ilyen rendelésállomány, könyv, és abba gyűjtögetik.
Tehát nagyon fontos a rugalmasság, hogy ne legyenek rugalmatlanok.
Nagyon fontos az, hogy ne legyen gap, tehát ne legyen rés a megrendelések között. Tehát, hogyha kifogy az egyiptomi szállítás, akkor legyen helyette más feladat ennél a járműjavítónál, és ez az, ami nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatokkal rendelkezik a tulajdonos, milyen üzletpolitikát folytat, és milyen üzleteket tud akár a környező országokból.
5 évre előre megkötni tulajdonképpen.
Hát 2-3 évre előre megkötni ebben az iparágban ez a standard. Ez momentán nyilván még így nem látszik, ez egy nagyon friss történet. Az nyilván nem reális, hogy Oroszországba fogunk exportálni járműveket, hiszen náluk megvan ez a kompetencia, meg a technológia. Tehát itt vagyunk itt kelet-nyugat határán ebben a járműpiaci történetben is, tehát fajlagosan olcsóbbak vagyunk, mint a nyugati gyártók. A technológia az ma már bárhol beszerezhető, ez egy olyan legó lett, mint hogyha otthon valaki összerak egy számítógépet.
De akkor holnap utántól, vagy egy év múlva, vagy 2 év múlva emeletes motorvontokat is tudnánk ott, nem?
Hát gyártani, vagy nem tudnánk. Nem tudnánk, a kocsiszekrény az egy nagyon jelentős dolog, a forgóváz egy nagyon jelentős téma, az összeszerelés pedig az jelent, hogy ezeket már, ezeket a komponenseket valakitől megvettem. Nyilván azok a cégek, akik erre képesek ilyeneket gyártani, azok mind elmozdultak abba az irányba, hogy az egész járművet szeretnék ők saját kezüleg gyártani.
És nem beszállítók lenni.
És nem beszállítók lenni egy 10%-os részarányba, amikor ő 100%-ot is el tud érni. Tehát például itt van a MÁV-nak az Intercity kocsi gyártása, ugye ez egy folyamatban lévő projekt, minden hónapban jön egy sajtóközlemény a MÁV-tól, hogy 2-3 újabb vasúti kocsit állítottak forgalomba, ami önmagában nem nagy szám, viszont hogyha ugye ez sok éven keresztül gyártjuk, akkor és azt látjuk, hogy egy átlagos magyar Intercity vonat 3-4 kocsiból áll, akkor itt azért néhány hónap alatt is egy 3-4 megyényi területnek a távolsági kocsiparkját gyakorlatilag sikerül korszerűsíteni. Tehát ezek jelentős dolgok, de ott is minden egyes alkatrészt külön-külön szerezted be a MÁV csoport, és nagyon kevés olyan eleme van a járműnek, amit saját gyártásban a MÁV le tud magának gyártani, és ez mindig egy nagy nehézséget jelent, hogy ezeknek a gyártóknál a MÁV-nak a pici megrendelése az mennyire prioritás.
A vonat az nem busz, és Budapest nem London, de ilyen emeletes vonatra mikor lehet fölülni már itt Magyarországon is?
Hát az emeletes motorvonatból rendelt Magyarország 40 darabot, ez egy hatalmas méretű flotta, gyakorlatilag ez több száz hagyományos vasúti kocsit, és legalább 50 mozdonyt vált ki, mert az üzemkészség annyival nagyobb, mint a régi járműveknek, hogy ez egy forradalom. Ezek sem egyszerre érkeztek volna ide, viszont most ugye a koronavírus miatt a vasúti járműgyártásban nem volt akkora fennakadás, mint a tesztelésben és üzembehelyezésben, úgyhogy ezek a járművek így gyakorlatilag már startra készen állnak, hogy elkezdjék a próbafutásokat.
Mind a 40?
Nem, az első 7-8 darab, és akkor egy másfél-két év alatt állforgalomban mind a 40. Március 15-én adták át egyébként ünnepélyesen az elsőt próba futásra, és utána körülbelül két nap után a koronavírusra való tekintettel ez megszakadt.
Igen,
a gyártó jelezte, hogy a Magyar Belügyminisztérium engedélyezte, hogy azokat a svájci és fehéroroszországi szakembereket, akik ezen a projekten dolgoznak a gyártó részéről, azok Magyarország területére beléphessenek, és két hét karantén helyett rögtön munkába állhassanak a negatív tesztjük révén, és ennek kapcsán június közepén ők meg is kezdenék a maguk részéről ezeket a próbaüzemeket.
Akkor az még idén akkor várható.
Ez inkább júniusban várható.
Tehát nem az, hogy használhassák a forgalomat.
Júniustól már az utasok is használhatják egyre növekvő számba ezeket a vonatokat, a ceglédi meg a szobi vonalom.
Nagyon sok mindent érintettünk ebben a beszélgetésben, meg múltkoriban is. Mit gondolsz, hogy ez az évtized, ez lehet a kötött pályája, ha már te a kötött pálya szerelmese vagy?
Hát ugye most a másik hír az a regionális vasúti forgalomban a jelentős menetrendi kínálatcsökkentés. Máshogy megfogalmazva, naponta egyszer megy a vonat egy vasútvonalon végig, ez bődületesen drága módja az alibi közlekedésnek, az infrastruktúra fenntartásának. Tehát egy kettősség jellemzi mindenképpen ezt az iparágat. Tehát az városi és elővárosi közlekedésben, ahogy mondtuk, növekszik az utazási igény. Egyre nagyobb az igény a városban lakók részéről.
Mennyiségben,
hát
is.
Minden egyes forgalmi sáv megszüntetés a belvárosba, a metrón és a elővárosi vonatokon generál újabb utasforgalmat, tehát hogyha biciklivel tud az ember csak megközlekedni a belvárosba, akkor nyilván erőszeretettel fog átszállni a kötött pályára. Ha mondjuk ugyanúgyan elkezdődtek most a felújítások a HÉV-nél, a 4-es-6-os villamos egyes szakaszain, itt is látszik, hogy pillanatok alatt hatalmas dugók keletkeztek, pedig a közúti forgalom még nem tartott, mint a koronavírus előtt volt. Ráadásul elkezdődött az iskolaszünet is, de még így is be tudott dőlni fél Budapestnek a közlekedése, csak 3-4 ilyen beruházás elkezdése miatt. Tehát itt akkor a buszsávokat fognak építeni, hogy legalább a pótlójárat tudjon közlekedni, és akkor még kevesebben tudnak autózni, tehát hogy mindig a kötöttebb pálya vagy az előnybe részesített irányba fognak az utasok menni. Tehát, hogyha olyan helyzet van, behajtási díj, dugódíj, parkolási díj politika, akkor nagy jövő áll a budapesti elővárosi és városi forgalom előtt, de ez nem megoldás ezekre a naponta 3-4 vonatpárral kiszolgált mellékvonalakra.
Nagyon szépen köszönöm, Andó Gergellyel beszélgettem, a Navigátor Világmagazin főszerkesztővel. Köszönöm, hogy itt voltál meg.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.